az ember egy olyan létező, aki hajlandó a teljes szabadságával fizetni a rész szabadságért, a szabadság látszatáért. Egy olyan élőlény, élő létező, aki van annyira intelligens, hogy az ő teljes szabadságával fizet a szabadság töredékéért, vagy a szabadság látszatáért. Ez az ember. És vizsgáljuk meg, hogy ez csupán filozófia-e, amit most mondhattam, vagy ez maga a szomorú valóság. Tehát, ha nem is ismerjük az írásokat, nem ismerjük a Bibliát, sem a proféták könyvét, nem ismerünk semmit, tehát teljesen kőbunkók vagyunk, intelligencia nulla, vagy egy ahhoz közeli érték, tehát nem 140, nem 190, hanem zéro. Ha nem tudunk semmit a világról, és nem lettünk műveltek és mű emberek, akkor is azt láthatjuk, hogy olyan szabadságot, amit gyermekkorunkban megélhettünk, a felnőtt korban ahhoz foghatót nem tapasztaltunk. Tehát a cél a szabadság volt, a szabadulás volt, és elméletileg, és gyakorlatilag az történt, hogy a cél kiderült, hogy az nem is a szabadság, hanem a rabság. Tehát, minthogyha mindent megtettem volna annak érdekében, hogy valamiképp beferekedjen magam a rabságba. Gyermekkorom után, felnőtt korom hajnalán, ugye, kamasz, meg serdülő, meg mit tudom én, pubertás, meg mit tudom én, milyen korok vannak ott, milyen kórok vannak. Onnantól kezdve én megtettem mindent annak érdekében, hogy valamiképp megtapasztaljam a rabságot. Tehát a szabadság irányába indultam, és a rabságba érkeztem. Ez hogy lehetséges? Hogyha annyira intelligensek vagyunk, akkor ezt valaki mondja meg, hogy ez hogy lehetséges? Miképp lehetséges ez? Hogy elindulunk a szabadság irányába hatalmas lendülettel és reménységgel, és megérkezünk a totális rabságba. Mert hogy nem azt látom, hogy a felnőtti társadalom annyira szabad volna, mint amilyennek gondolja vagy reméli, hanem inkább azt látom, hogy úgy tudnám ezt így vizuálisan elképzelni, hogy előttünk van egy ilyen tömb, egy ilyen kocka alakú tömb, úgy hívják, hogy szabadság, és annak nekifeszülünk teljes erőnkkel, és toljuk magunk előtt. Tehát azt, amit el akarnánk érni, azt valójában taszítjuk magunk előtt. És meggyőződésünk, hogy holnap majd szabadok leszünk. Holnaptól szabadok leszünk. És egyszer csak lesz egy olyan nap, amelynek már nem lesz holnapja. Lesz egy olyan nap, amelynek nem lesz holnapja. El fog jönni az életembe egy olyan nap, aminek nem lesz holnapja. Lehet, hogy számomra ma van az a nap, amikor nem lesz holnap. Számomra lehet, hogy nem lesz holnap. Nem tudhatom előre. Senki sem tudhatja ezt előre. De mégis úgy bánok a szabadsággal, hogy neki feszülök teljes erőmből, teljes intelligenciámmal, és taszítom magam előtt, mint egy ilyen tömböt, egy ilyen kocka kis, tudom én, valamit. Tehát el akarnám érni, de mégsem érem el, hanem inkább ellököm, eltaszítom azt magamtól. És az intelligencia növelése, amit ugye úgy is nevezünk, hogy fejlődés, ugye? Minél intelligensebbek, minél fejbelőttebbek vagyunk, annál inkább taszítjuk ezt a kockát magunk előtt, amiben lenne szabadság, tegyük fel, vagy így képzel, most így vizuálisan próbáltam ezt így leírni, hogy aki el akarja képzelni, az képzelje el, hogy bánik az intelligens, erős, művelt, hatalmas önbizalommal és magabiztossággal rendelkező felnőtt ember a szabadsággal, taszítja maga előtt, azzal a reménységgel, hogy majd holnap szabad lesz. De a holnap egyszer nem fog eljönni. Tehát, ami a Bibliában le van írva, emberek, igaz, hogy ott van a Bibliában ugye ilyen különböző képekkel, tehát vannak szereplők, vannak személyek, vannak főszereplők, vannak mellékszereplők, vannak ellenségek. De ami a Bibliában le van írva, az bárki számára megismerhető és megérthető. Pontosan olyan mondja Pál apostol, a római levélbe, azt hiszem, a rómaiakhoz írt levelében, hogy itt mindenki menthetetlen, egészen pontosan senkinek sincsen lett kifogása az ítélet napján, mert ami Istenből láthatatlan, tudnélik az ő örökkévaló dicsősége, a teremtés kezdetétől fogva meglátható és megismerhető az ő alkotásaiból. Ezért ők, akiket irritál az igazság és Isten, ők menthetetlenek, mert semmi sem volt elrejtve előlük. Tehát senki nem mondhatja azt, hogy hát nekem nem volt Bibliám, nem tudtam olvasni, nem, emberek, ez bullshit. Ez egy hatalmas nagy bullshit, hazugság. Mondja az angol, cut the bullshit, vágd el, felezd meg a bullshit-et, vágd el középen, fele is elég a bullshit-nek. Bullshit az tulajdonképpen a bikának az örüléke, bika szar, úgy jön ki a bullshit. Tehát senki nem mondhatja azt, hogy neki nem volt lehetősége, mert hát ő nem olyan közegben nőtt fel, nem voltak vallásosak a szülőket, annál jobb, örüljönnek. Nekem a legnagyobb örömöm az, amikor ha elkapok ehecsipeg egy olyan embert, akivel van alkalmam beszélni, aki full ateista, azokat szeretem legjobban. Azt kell mondjam, hogy ők vannak a legközelebb Istenhez. Azért, mert Isten szempontjából az ő szívük, az ő elméjük az ilyen tabula rasa. Fehér lap, üres lap. Nem hisznek Isten, nem foglalkoztak, nem bajlódtak vele. A bajukat nem nyitották meg semmilyenféle vallási dologgal. És ha teljesen egyszerűen, szimplán beszélek az Isten dolgairól, megértik. Tényleg. Az ateisták, tényleg azt kell mondjam, hogy nagyon sok ateista, anélkül, hogy tudna arról, nagyon-nagyon közel van Istenhez, mert megúszta a vallásosságot. És azt mondja, hát józan paraszti ésszel nézve, ez nem úgy van, mint ahogy mondják, hogy van. És igaza van. Józan paraszti ésszel, az Úristen neki megadta, és van neki valami látása, valamiféle látása arról, hogy hogyan is vannak a dolgok a valóságban. Ezt egyébként nem én találtam ki, ezt nem egy ilyen kiáltószós dogma, ezt Richard Burbant elmondta egyértelműen a börtönben, a kommunista börtönben, oda beletek hajtva a kommunisták is, tehát ők egymást is marták, egymást is ették, és akkor aztán úgy felfeláldozgatták egymást ők, tehát nem csak a keresztények kerültek a börtönbe, a kommunista börtönbe, hanem és nem csak a parasztpártnak a képviselői, hanem néha még a kommunista pártnak a képviselői is börtönbe kerültek. Akik egyik nap fogvatartók voltak, azok következő napon foglyok lettek, foglyokká váltak. Full ateista, full ateizmus. Ott van Istennek a gyermeke a börtönben, meg van verve, kicsit meg van regulázva. Mivel nincsen jobb dolga, beszél Istenről. És hallja a kommunista ateista, és egyszerűen érti, felfogja, hogy mit is mond neki ez az ember, aki Istenről beszél neki. És azt mondja, nekem ez tetszik. Hadd békjek meg én is vele. Nekem van-e lehetőségem? Persze, hogy van. Érted is jött az Úr. Érted is. Kiterjedt az ő kegyelme a pogányokra is, rád is, kommunistákra is. És megmenekül a kommunista, ateista. Lehet, hogy a börtönben kell megrohadjon, vagy ott fog elveszni, ott írja az utolsó óra, de megmenekül. És van a keresztény, aki úgy veri a mellét, mint King Kong, hogy ő a keresztény, ugye, ő a veterán keresztény, a 10 vagy 20 éve keresztény, ugye, és egyszerűen megtagadja Istent. Miért? Azért, mert egy hazug istenképet vett be a fejébe. Egy hazug istenképet. Ezért mondtam azt, hogy szeretem a szkeptikusokat, akik szkeptikusok, vagy akik ateisták, akik nem voltak vallásban, velük néha még sokkal könnyebb beszélni. A legtöbb problémát, legtöbb felfájás nekem a vallásos emberek okozzák. Hogyha vannak szabadabb emberek, mint én, akik tegyük fel, hogyha ezt a felvételt, nekem meggyőződésem, hogy számukra én is felfájást okozhatok, hogyha van bennem egy olyan rejtett vallásosság, amiről én nem tudok, akkor elképzelhető, hogy én is ugyanúgy számukra fölösleges felfájást okozok. Szóval, nem kell ehhez semmilyen vallás, sem római, sem romlott, sem vietnámi katolikus vallás, semmi nem kell. Nem kell semmi. Az ember látja azt, hogy gyermekkorban még volt valami szabadság, volt valami gondviselés, könnyebb volt az élet, nem kellett úgy nagyon görcsölni, meg volt nagyjából minden. Tehát tapasztalta a gondviselést az ő szülei által a gyermek. Persze, mi tudjuk, sajnos ez nem volt mindig így, nem volt minden családban így, de azt se felejtsük el, hogy közel van az Úr a megtört szívűekhez, akik nem kapták meg azt gyermekkorukban, talán később ők meg fogják kapni mindenható Istentől ajándékba. Tehát senkit nem vet el a mindenható Isten. Szóval nem kell nagy tudomány, nem kell nagy intelligencia, nem kell semmilyen oklevél ahhoz, hogy az ember meglássa, hogy az ember minél inkább ragaszkodik a szabadsághoz, minél inkább megharcol érte, annál többet kap a rabságból. Tehát a tézis, amit a videó elején kijelentettem, miszerint az ember egy olyan élőlény, egy olyan létező, aki annyira intelligens, hogy a teljes szabadságot képes odaadni, a rész szabadságét, a részleges szabadságét, a szabadság illúziójáért, vagy pedig a szabadság töredékéért, ami fel van kínálva számára. Az, hogy mennyire lehetséges, mennyire van felkínálva az ember számára a teljes szabadság, ez is megy Biblia nélkül is. Én távol álljon tőlem, én nem a Biblia ellen beszélek, én a Bibliát szeretem. Számomra hatalmas kegyelem volt a Biblia, mert az én agyamban, az én elmémben is sok olyan hamis tudás volt, amit a Biblia kijelentései így megöltek, így hasogatták szépen le, szaggatták le róla. Tehát semleges tették. A Biblia hatalmas áldár, hatalmas kincs, a legkeményebb tárgyi eszköz, a legerősebb tárgyi eszköz, amiben le vannak írva az Isten szerető emberek bizonságai, a proféták bizonságai, az Úr Jézus bizonságai és az apostolok bizonságai. Tehát nem a Biblia ellen beszélek. Csak azt próbálom megvizsgálni, hogy létezik-e az abszolút szabadság. Az a szabadság, amire az emberek a szíve vágyik. És hogyha nem látnánk valami ahhoz hasonlót, akkor mondhatnánk azt, hogy te, kolléga, nem is létezik. Szokjunk hozzá a rabsághoz, és ígyunk még egy pohárral, vagy valamit csináljunk olyat, amit nem szabad, ugye. De még ez is, ahogy Pál apostol mondja, meglátható, megtapasztalható, felismerhető Isten teremtéséből. És nekem most így egészen konkrétan nekem a pillangó esete ugrik be. Ugye most már látni szép pillangókat, akik szépen pillangnak a levegőben, szép napsütéses délutánon, az esős időt leszámítva. Röpködnek a levegőben is. Múltkor csak úgy néztem, gyönyörűséges volt nézni, csak úgy néztem a pillangót. Mondom, hogy basszus, ez nem a szárnyaival repül. A pillangó, tehát úgy láttam, hogy a pillangó nem is a szárnyaival repül, sőt, vannak olyan madarak is, hogy nem is a szárnyaikkal repülnek. Látszólag a szárnyaikkal. De vannak olyan dolgok a madárban, vagy a madárnak a testfelépítésében, vagy akár a pillangó testfelépítésében, ami szinte irreálissá teszi azt, amit tulajdonképpen ő megcselekszik. Most ugye vannak nagyon magas madarak is, például ugye a struc, ilyen különböző gázló madarak, vagy inkább a gólya, elég vékony lábai vannak, és ahhoz képest jó, stabil lábakon áll. És vannak még vékonyabb lábú madarak, ahhoz képest, hogy mekkora a testtömege, hát jó, vagy ott van a méhecske, hogy milyen testtömege van, és milyen szárnyai vannak. Tehát vannak olyan dolgok, amik irreálisak. Irreálisnak tűnnek számunkra. Tehát persze ezt meg lehet magyarázni különböző módon, mint ahogy tegnap egy kedves barátom mondta, hogy beszél az ő gyermekével, és hát ugye szó van arról, hogy hát Isten nem ad esőt, hogy eltűnnek a források, tehát eltűnnek van ilyen, hogy eltűnnek a források, a forrásvizek eltűnnek. Miért tűnnek el a források? És akkor erre azt mondja Istennek a gyermeke, hogy a források azért tűnnek el, a forrásvizek, remélem jól emlékszem a beszélgetésre, azért tűnnek el, mert az ember nem tart igényt a forrásvízre. Jobb a Coca-Cola, vagy a sör, vagy bármilyen más folyadék, mint a forrásvíz. Ugyanígy, miért tűnik el az igazság? Mert ugye az igazság jelképesen az a forrásvíz, a tiszta víz. Miért tűnik el az igazság az internetről? Hát azért, mert nem igazán van igény. Tehát én megmondom őszintén, hogy én nem azért beszélek az interneten, mert én annyira látom, hogy akkora igény van az igazságra, hogy egyszerűen nem mert azt betölteni. Nem ezt látom egyáltalán. hogy mit beszélek? Hát Isten tudja. Tényleg, és ő tudja, mert ő indít, hogy beszéljek. Amúgy is nincsen jobb dolgom, ez a legjobb dolgom, amit tehetek most éppen, most is beszélek. De nem azért, mert én akkora igényt látok erre a beszédre, hogy valakinek olyan hatalmas szükség lenne arra, amit én mondhatok. Nem ezt látom egyáltalán. Azt látom, hogy az emberek teljesen közömbösek, az emberek, tehát az igazsággal szemben, az igazság iránt egészen pontosan teljesen közömbösek, magasról tesznek arra, nem érdekli. Covid-ban még volt egy néhány ember, aki azt mondja, hogy tehát valami nem stimmel, azért csak el kéne gondolkozzunk, hogy akkor tényleg Isten mit akar, hogyan tudna minket megmenteni. Hát tegnap meghalt a komám, holnap lehet, hogy én fogok meghalni. És az embereket érdekelte az igazság valamennyire. Ezek közül is sokan visszamentek a világba. Úgy vissza csattantak, mint a kisegedtek volna egyáltalán. Visszamentek, vissza, karantás, vissza a test, viszontlátásra Isten, köszönjük szépen a közreműködést, az oltást nem vettük fel, a Covidot megúsztuk, most már nem kell Isten. Kiáltószó, bizonságtevők, az sem kell, úgyis mi most már okosabbak vagyunk. Van pénzünk, újból süt a nap, visszajött a nyár, ugye, a háború még odébb van, minek nekünk Isten. Szóval nem azért beszélek az interneten, mert én látom azt, hogy mekkora szükség van erre, nem látom emberek. Azt látom a testi földi szemeimmel, hogy egyáltalán nincsen szükség az igazságra. Ezt látom. Az, hogy mégis beszélek, ez Istennek köszönhető, úgyhogy ha valaki hálás azért, hogy ezt hallhatta, amit mostan hall, ne nekem hálálkodjon, nekem semmi közöm nincsen, mert én nem beszélnék. Tehát én testi szemeimmel látva nincsen szükség az igazságra, tehát fölösleges dumálni. Minden beszéd fölösleges. Szóval, hol is tartottunk? A pillangó, én néztem a pillangót, és láttam, hogy repült, és úgy valahogy úgy a lelki szemeimmel azt láttam, hogy ő nem a szárnyaival repül. A szárnyaival csak az olyan, amikor ha valaki balettezik, akkor ugye a karjaival is csinál valamit, úgy mozgatja a karjait, de amúgy az nem annyira szükségszerű, de csak mozgatja, hogy legyen benne, mit tudom, egy ilyen akrobatikus jelenet, vagy egy ilyen látvány, vagy mutatvány. Tehát azt láttam, hogy a pillangó nem is a szárnyaival repült. Biztos a szárnyak nélkül nem tudna repülni, mert ő is megtanulta, hogy szárny kell a repüléshez. Ő ezt megtanulta, tehát lehet, hogy a szárny nem játszanak olyan túlságosan nagy szerepet az ő repülésében, sokkal nagyobb szerepet játszik az ő lelke. Az ő lelkének az intenciója, az ő lelkének a szándéka. Az ő lelke szándéka sokkal nagyobb szerepet játszik az ő repülésében, mint az ő tulajdonképpeni szárnyai. De mivel, hogy ő látvány szerint a repülést a szárnyaival asszociálja, mondjuk azt ugye, ezért lehet, hogy nem tudna repülni szárnyak nélkül. Maximum csak úgy, hogyha hirtelen a szárnyait elveszíteni, de véletlenül veszíteni a szárnyait, hogy nem venné észre. És akkor ő tovább repülne, és mindaddig, amíg egy másik pillangó nem szólna neki, hogy te, hallod, öcskös, az igazság az, hogy a szárnyaid nincsenek meg, te merre repülsz szárnyak nélkül? Tényleg nincsenek szárnyai, hoppá, elvesztem. És elveszett. Na, nem akarom ezt túl elvontá tenni, ezt a felvételt, csak én azt néztem meg, azt figyeltem meg a pillangónál és néhány madárkánál, hogy valamikor nem is csakodnak a szárnyaikkal, és így a szelek szárnyán csak úgy röpködnek. Csak úgy néha csak egyet úgy a szárnyán egyet csap, és akkor egy más irányt vesz. Tehát, hogy igazából néha azt látom a madaraknál és a pillangónál is, hogy a szárnyak arra vannak, hogy az irányt megváltoztassa valamennyire. Na, az maga a kormány. Azzal irányítja magát. De azt látom nagyon sok madárkánál, hogy mivel ők nem tanultak sem termodinamikát, sem mechanikát, sem semmit. Ezért ők egyszerűen csak lélek által repülnek, és a szárnyak az ott vannak, mert miért ne? Így volt kedves az atyának. És repülnek. Szóval, ha összehasonlítom az embert a madárral, a madárkával, akkor azt kell mondjam, hogy szabadság tekintetében a madárka szabadsága jóval több, mint az én szabadságom. Kivéve, hogyha az a madárka nem éppen egy jó madár, vagy szoktuk mondani, egy jó madár, a börtönben van, egy jó madár volt. Hanem egy olyan tipikus közönséges madárka, aki ugye szeret repülni, mert úgy volt kedves az atyának, hogy őt megrepültette, és azóta is repül. Nagyobb az ő szabadsága. Tehát ott tartunk, hogy van nagyobb szabadság. Szemmel láthatóan van nagyobb szabadság, mint az a szabadság, amiért én tanultam, meg megdolgoztam, meg csűrtem, meg csavartam, meg fúrtam, meg felagatlan hagytam. Tehát mindent megtettem érte, amit apám megtett, az ő apja megtett, amit mindenki más megtett. Amit én láthattam a homo sapienseken, mindent elkövettem, de minél több mindent elkövettem, annál inkább megkötöztem magam. Azt a hé! Ez őrültség, emberek! Ez őrültség! Tehát én, ez pont olyan, hogy kész egy pofot, vagy pedig inkább megharcolnál érte. Na hát én megharcoltam, mert az amúgy is jött volna a pofon. Mert előbb-utóbb azért csak ért van néhány pofoncsapás az életben, de én megküzdöttem érte. Megharcoltam. Láttam a boxkesztyűt, és beleszaladtam a boxkesztyűbe. Ezt csináltam én. De ehhez nem kellett volna tanulni olyan sokat. Ahhoz képest sokat tanultam én is. Hogy belefussak önként a boxkesztyűbe? Hát rengeteget tanultam, azt kell mondjam. Rengeteget. Fele is, sőt, egy tizede is elég lett volna, hogyha tanultam volna. Szóval rájöttem arra, hogy minden igyekezetem azt a célt szolgálta, hogy rabságba kerüljek. De a jelszó az volt, a jelige, hogy szabadok leszünk. Székelyföldi szabadság, székely autonómia, még abba is bele csöppentem, meg más ilyen ideába is bele csöppentem, hogy agyra, magyar akartam lenni, magyarabb, mint a magyar. És minél több ilyen ötletet hallottam kívülről, küljelről, minél több ilyen ötlet jött küljelről, ugye? Kívülről tudtam mindent. Kívülről tudtam a szabadságot is. Belülről elfejlődte. Emberek, valaki hallja, amit mondok. Úgy megtanultam a szabadságot kívülről, hogy belülről elfelejtette. Ha valaki úgy gondolja, hogy ezt érdemes tovább csinálni, ez minden bele. Na, a felőcsém, csinálja tovább. Én is csináltam eleget. De hogyha valaki elgondolkodik ezt szavak alapján, hogy miért is tanulni, miért is erőködni, miért is okoskodni, miért is ravaszkodni, akkor hát segít neki azon, hogy fölösleges kanyarokat, köröket elkerüljön, és járja a legrövidebb útat. Azt nyilván én elmondtam többször, minden nap elmondom többször is, bizonságot teszek, hogy eddigi legjobb meggyőződésem szerint, amit én valaha láthattam, hallhattam, tapasztalhattam, a legrövidebb, legegyenesebb út az, amit a mindenható Isten megmutatott Jézus Krisztusban. De ma már annyira intelligensek és okosak lettünk, hogy az ő nevét és az ő szavait szégyeljük. Itt nálunk Gyergyóban illik szégyelni, illendő szégyelni Jézus Krisztusnak a nevét és az ő szavát és mindent, ami vele kapcsolatos. Tehát, hogyha valakit érdekelne, hogy hogyan lehetne a legrövidebb és legegyenesebb úton haladni, hát ő megmutatta tényleg. Legrövidebb és legegyenesebb, annál jobb ötletem nincs. Nem. Beártam a félvilágot, nagyon sok emberrel beszéltem, okos, intelligens, művelt, gurukkal, mesterekkel, filozófusokkal, tanárokkal, professzorokkal, mindenkivel szóbáltam. Annál jobbat és intelligensebbet nem láttam, nem hallottam, mint amit Jézusnál, Jézustól hallhattam és hallhatok. Szóval az ember az a lény, az a érző lény, ugye, az az élő lény, aki a teljes szabadságot hajlandó odaadni a rész szabadságét, a szabadság töredékéért, vagy a szabadság illúziójáért. A teljes szabadságunkkal fizetünk azért illúzióért, amit kínál számunkra például a gazdagság. De a gazdagságnak csak úgy van értelme, úgy eladható a gazdagság, mint jelenség, vagy mint termék, mert a gazdaság az egy termék. Az a sátánnak a terméke, a sátánnak az ürüléke, a szara, magyarul. A gazdagság a sátánnak a szara, az a seggé jött ki, a sátánnak a seggéből jött ki a gazdagság. Na, ő azt el akar nekünk adni, és úgy adhatja el, hogyha meggyőz minket, hogy abból majd szabadság lesz. Azt mondja, hogy ha gazdag leszel, akkor majd szabad leszel. Én találkoztam gazdag emberekkel, de szabaddal egyenesen. Én azt el tudom mondani nektek, hogy én sokat utaztam ebben a világban. Én szabad, gazdag emberre nem találkoztam. Szegényebbekkel igen, akik teljesen lazák voltak, lazán vettek mindent. Akik túl lazán vettek mindent, az a másik véglet, amikor ugye lazaságában belemegy a perverzióba, tehát visszaél Isten kegyelmével, az a másik rabság. De én gazdag, szabad emberrel, vagy szabad, gazdag emberrel nem találkoztam. Én nem. Ha valaki találkozott, akkor neki szerencséje volt. Én nem találkoztam egyen sem. Brutálisan meg vannak kötözve, és a szabadság, amit ők meg akartak volna vásárolni, egyszerűen nincs. mint sehol. Hogyha valamit vásárolnak is egy ilyen vakáció formájában, vagy utazás, vagy akármi formájában egy újabb eszköz, nagyon fontos eszköz formájában nem tudják élvezni. Például itt az erdőn, ahol vagyunk, rengeteg ház van, most már nem házak épülnek, nem ilyen kis, mi egy kis ilyen izibe vagyunk, egy kis, nem is tudom, minek nevezzem, egy kis. Tehát a mi házunk az nem ház, hanem pajta, többihez képest. Így mondanám, ilyen kis pajtácska. De köszönjük szépen, még délire nem panaszkodunk. Tehát rengeteg nagy ház épült, és május egykor azt kell mondjam, hogy viszonylag népes volt az erdő, de máskor nincs idejük azt a szabadságot élvezni, amit ők felépítettek maguknak, mert ők azt a szabadságért építették fel, de nincs idejük élvezni, nem tudnak kijönni, nem tudják élvezni azt a szabadságot, mert belül nincs szabadság. És mivel kívülről akarták megvalósítani gazdagsággal, vagy tudománnyal, vagy bármilyen módon, ezért nincs. Lemondtak a teljes szabadságról, ami a lélek által történik, lemondtak a szabadság töredékért. Ha ki is jönnek az erdőre, azt látom, hogy nagyon serényen dolgoznak, nem tudják élvezni. Egyszerűen nem tudják élvezni. Folyton valamit kell csináljanak, folyton valamit építenek, vagy szépítenek, vagy bontanak. Sokan csak akkor jönnek ki, amikor újra meszelik a házat, újra festik a házat. Nincs idő. Tehát nincs idő, hogy élvezzék a szabadságot. A teljes szabadsággal fizetnek sokan a szabadság töredékért. Mert az, hogy most május 1-én élvezték a szabadságot, nem tudom, ha valakinek ennyi elég évente 365 napból ilyen, egy ilyen karácsony, meg egy ilyen szilveszter, meg egy ilyen május elsője, és azzal a slusszpassz, én nem mondhatom azt, hogy már pedig legyél szabad, vagy szabadabb. Ha neki erre nincsen igénye, én nem tudom őt meggyőzni arról, hogy ez már pedig jó volna, hogyha az ember egyfolytában szabad volna. Mert az ember, most hogyha Isten tényleg jó, akkor feltételezzük azt, ugye, tehát ez még mindig biblia nélkül beszélgetünk teljesen, tehát nincs ebben semmi biblikus. De hogyha ugye van egy Isten, ugye, mert Isten nem csak a kereszténységben van, hanem máshol is, feltételezzük azt, hogy jó, Isten jó, akkor nyilván én is, ugye, hát hogyha gyermekemnek akarnék adni valamit, ha én neki megadhatnám a fél szabadságot, vagy pedig az egymilliómod szabadságot, a szabadság egymilliómod részét, vagy pedig a teljes szabadságot, akkor én is a gyermekemnek inkább adnám a teljes szabadságot. Így van-e? Tehát akkor feltételezzük azt, hogy az Úristen is, ő inkább a teljes szabadságot kínálta volna az embernek, nem? Nem a fél szabadságot, vagy pedig a szabadság egymilliómod részét. Na, de úgy néz ki, hogy még sincs. Nem van. Szabadság nem van. Nem akar lenni a szabadság. Miért? Azért, mert én a szabadságomat, egyszerű példa, mert lehet, hogy mostanában túlságosan elvonta volt, amit mondhattam, elvontam, beszélgettem. Van egy jó munkás ember, ugye, az, aki árpi, ugye. Jó munkás ember, aki Árpád. Például, vagy Attila, teljesen mindegy. Jó munkás ember, aki Árpád. 20x napon keresztül dolgozik azért, hogy majd mit tudom én, 4 napon keresztül szabad legyen. Hát akkor mit nem volt szabad a 20 nem tudom én hány napon keresztül? Tehát mi nem fordítja meg akkor, hogy akkor 2-3 napon keresztül dolgozok azért, hogy 20 napon keresztül szabad legyek? Tehát mi nem fordítva csináljuk ezt? Tehát az ember a szabadságra felkészül, és rágyúr valósággal a szabadságra. Hogy akkor majd május 1-én, mondom februárban, na, mondjuk azt, hogy Valentin akkor is szabadok voltunk, ugye, mert na, meg volt enged a szexista poénok, meg minden a parfüm, meg mindenek is gyöngétség, meg ez az, ugye, örömök, meg élvezetek belefért, ugye, és akkor. De én akkor már készültem a következő szabad alkalomra, ami május 1-e. Jaj, a húsvét, na, azt se felejtsük el. Igen, csak a húsvétkor úgy leterheltük magunkat, úgy telettük magunkat sonkával, húsvéti sonkával, meg mindennel, hogy azt ki is kellett pihenni, és igazából nem volt idő kipihenni, mert húsvét harmad vagy negyedik napján már kellett menni dolgozni, tehát a szabadságot nem volt idő kipihenni. De reménykedünk, hogy közel van a május 1-e, és akkor majd szabadok leszünk. Emberek, tényleg, picit most ilyen cinikusan mondtam azt, amit mondtam, irónikusan próbáltam megfogalmazni, hogy miben vagyunk hogyha valaki számára még ez sem szembesítő, akkor azt mondom, hogy pardon, nem sikerült, köszönöm szépen, meghallgattatok, nem sikerült, majd következő alkalommal talán sikerülni fog, nem tudom. Tehát az ember azt mondja, hogy majd amikor meg lesz a lakásom, akkor majd szabad leszek. És sok ilyen terve van neki, és minden terve összeköthető a szabadsággal, vagyis össze van kötve az ő elméjében a szabadsággal, de ez hazugság, ez maga a sátának a szara, a sátának az ürüléke, a mi fejünkben. Tehát tulajdonképpen az embernek a koponyáját a sátán ezének használja, angol vécének körülbelül. Így lehetne ezt leírni. Maga az ördög, az evilág ura, a fejünket, a koponyánkat, a szürke állományunkat angol vécének használja, szépen ráül a fejünkre, és tele szarja. És olyan gondatokkal, hogy ha lesz nekem majd valami, egy hétvégi házam, vagy egy barátnőm, vagy nem tudom én ki, akkor szabad leszek. És akkor gyúrok, és megyek, és csörtetek, és sőt, még ölni is képes lennék. Tehát szerintem, hogyha a jégkorongban például kicsit felfüggesztenék a szabályokat, a törvényeket, akkor lehet, hogy főképp az ilyen jól megérett jégkorongos azt mondaná, hogy hát, hogyha már nincsenek törvények, akkor miért is ne? Amúgy is versenyről van szó, arról van szó, hogy minél több gólt üssünk az ellenfélnek, akkor miért ne ölnék már egy úttal? Teljesen biztos, hogy sok ember ölne, hogyha megtehetné, a szabályok engednék, lehetővé tennék, akkor nagyon sok ember ölne is. Miért is ne? Tehát 20 napos munkával, vagy 20, nem tudom, 5 napos munkával szereztem magamnak 5 nap szabadságot. És ezt úgy hívjuk, hogy szabadság. Ezen is úgy el kéne gondolkodni. Tehát te, hogyha te lennél Isten, maga a teremtő Isten, te a gyermekednek milyen szabadságot akarnál adni? A 30 napból 5 napot, vagy 6 napot, vagy pedig a 30 napból 30 napot például. Miért is ne? 30 napot. Te is azt mondanád főképp, hogyha van gyermeket, ha szülő vagy, van gyermeket, akkor te is azt mondanád, hogy hát én 30 napból 30 napot adnék a gyermekemnek szabadságot. 30 szabad napot a 30-ból. És azt mondja erre Jézus, most már kicsit benne a Biblia is, ugye a képbe. Azt mondja, hogyha a gyermeket csokoládét kér tőled, nem azt neki egy lapát, tehénlepényt, hanem azt neki csokoládét, főképp, hogyha megtelted, így van-e. Vagy hogyha kenyeret kér tőled, akkor nem adsz helyette követ, ugye, mondja Jézus. Vagy ha halat kér tőled, ugye manapság nem igazán szokás gyermeknek halat kérni, csak ilyen maximum ilyen fish fingers, vagy mit tudom, hogy hívják. Fish and chips, teljesen mindegy. A hal helyett nem adsz neki skorpiót például. És azt mondja az Úr Jézus, hogyha ti gonosz létetekre tudtok jó ajándékokat adni a ti gyermekeiteknek, mennyivel inkább a mindenható Isten ad ajándékot azoknak, akik kérik tőle, ad szent lelket, szent értelmet, tehát kicseréli az elmédet is, lecseréli az elmét, kicseréli szent lelket, szent lelkületet, ha kérsz tőle, ha kéred tőle, hát hogyha mi gyarló ember létünkre, vagy gonosz létünkre, mert azért van nekünk hajlamunk a paráznaságra, azért megnézzük egymás feleségét, egymás férjét, hogy vajon azzal milyen volna, láttuk valahol is, benyújt a fantáziánk is, megtennénk, csak hát nem akarjuk a komplikációt, inkább nem tesszük meg. Tehát gonosznak gonoszak vagyunk. Velünkik körülbelül. Hogyha mi gonosz létünkre tudunk jó ajándékokat adni a gyermekeinknek, mennyivel inkább ad a mindenható Isten szent lelket azoknak, akik kérik tőle? Ehhez mit szóltok? Ehhez mit szóltok? Ezt mondja mindenható Isten, mert állítólag, nem tudom, no, hát ezt így van leírva, én elhitte. Nekem volt okom, hogy elhiggyem, most is elhiszem, hogy maga a mindenható Isten Jézus Krisztusban lett testé, tehát benne testé lett, tehát ilyen értelemben Jézus és Isten ugyanaz, ahogy mondta, hogy én és az Atya egyek vagyunk. Az, hogy Isten maga lekorlátozta magát a testbe, ugye a test korlátai közé, hogy nekünk, akik a test korlátai között vagyunk, megmutassa az útat a korlátlan szabadságba. Tehát a mindenható Isten azért korlátozta le magát testbe, Jézus Krisztus testébe, hogy mi, akik korlátok közé születtünk, és azt tanultuk meg szabadság címszó alatt az iskolában és a vallás órán, megmutassa az útat a korlátok közül a teljes szabadságba. Ez az evangélium, görögül, magyarul örömhír. ha valakit érdekel, járjon utána. Én nem vagyok sem professzor, sem vallási vezető, sem pápa, sem papbácsi, sem egy egyszerű gyermek vagyok, Isten gyermeke. Hogyha valakit ezzel nem sértek meg, akkor azt mondom, Isten gyermeke vagyok. Nem hagyományos módon, mert azért néha kicsit úgy elvontabban fogalmazok, vagy nem olyan vallásos módon fogalmazok, de Isten gyermekének gondolom magamat, mert kaptam erre bizonyítékot. Van bizonyosságom afelül. Tehát van bizonyítékom, és van bizonyosságom afelül, hogy Isten gyermeke vagyok. Maga mindenható Isten ad nekem bizonyosságot naponta és éjjelente. Arra vonatkozóan, hogy ő úgy tekint rám, mint az ő gyermekére, ezért tanít, néha megdorgál, nyakonver, de megörvendeztet, megvigasztal, és tanít folyamatosan. Tehát Isten gyermeke vagyok, és az én dolgom az, hogy én erről beszámoljak. Ha valakit netán érdekel, én nem úgy látom, az én személyem abszolút nem úgy látják. Az én személyem úgy látják, hogy a székelyek magasról tesznek arra, hogy van olyan, hogy Isten, élő Isten, teremtő Isten. A mi atyánkot úgy mondják, mint a méhek a kaptárban, zümmögnek, mint a robotok. Robot módjára mondják. Egyszer nem gondolkodnak el azon, hogy mi az, hogy legyen meg a te akaratod. Azt én valóban vágyok-e arra, hogy legyen meg a te akaratod, vagy miért vágynék arra, hogy legyen meg a te akaratod, ugye? Hát azért, mert megtapasztaltam, hogy milyen az enyém, milyen a Bodó Attilája az akarat. Azt megtapasztaltam, köszönöm szépen, jó volt. Atyám, legyen meg a te akaratod. Persze ezt én akkor nem így mondtam, tehát nem ilyen poénosan mondtam, hanem a könnyeim, s a taknyom, s a nyálam egybefolytott minden. Én így mondtam ezt akkor annak idején, és kívánom mindenkinek, hogy ez megvalósuljon az ő életébe. Kívánom, hogy te, aki ezt hallott, az Úristen helyezzen téged abba a szituációba, hogy a könnyei és a taknyos anyál egybefolyjanak, és úgy mond ki, hogy legyen meg a te akaratod, mert megtapasztaltad már, hogy mit jelent az, hogy a te saját akaratod. Tehát milyen volt a te akaratod, és miért mondanád ki Isten irányába, a teremtő irányába, hogy legyen meg a te akaratod, ami tökéletes. Ami tökéletes. Tehát a szemeim szerint, ha a szemeim szerint kéne beszéljek, akkor én úgy, mostantól befonnám a számot, hogy így körbe csavarnám izével a szigetelő szalaggal, hogy többet soha meg ne szólaljak. Soha. Mert nem látom én, nem sok értelmét látom, tényleg. Minél szabadabb ez a világ a felszínen, tehát látom, teszik ki az ilyen családi fotókat, tehát képmutató, bűnös, parázna emberek, teszik ki a családi fotókat az internetre, YouTube-ra, mindenhova, a Facebook-ra, hogy milyen szépek ők, és közben olyan kemény dolgok vannak a háttérben, hogy az, ami brutális. Brutális emberek, brutális. Milyen képmutatás folyik, és amikor látom az ilyen szelfiket, az ilyen családi szelfiket, hogy milyen szépek vagyunk, közben az életünk, a lelkünk, a gyermekeink romokban hevernek, minden romokban van, a háttérben. A háttér ugye a felszín mögött, emberek, ez tényleg fertelmesség. Tehát ilyenkor nem azt látom, hogy Attila, milyen jó, hogy beszélsz, olyan jó erről beszélni. Nem, tehát valóban jó nekem erről beszélni, mert magamért mindenképpen beszélni kell erről, mert nekem szükségem van arra, hogy az Úristenek a lelke engemet emlékeztessen, hogy én hova tartozom, hogy én nem vagyok, tehát nem vagyok a világi, noha a világban vagyok, nem tartozok a világhoz, nem tartozom a világnak, hanem én Istenhez tartozom, és amikor ő jónak látja, akkor majd ő engemet szépen hazavisz, vagy úgy, hogy akarja, hazavisz majd engemet az örök hazába. Tehát magamért mindenképpen beszélek, de hogyha, ahogy mondta az Úr Jézus, hogyha a százból egy bárányka meghallaná, hogy milyen lélekből szólok, akkor már az is megérte. Abszolút. Tutira megérte emberek. Ezerből egy, ha meghallja. Annak is örvendek. Sőt, amikor látom, hogy valaki elkezd beszélni, megnyílnak az arka, és elkezdi elmondani ő is, hogy vele mi történik folyamatosan, mit tesz vele mindenható Isten, annak még jobban örvendek. Teljes szívemből ujjongok, valamikor könnyes szemekkel hallgatom egy új bizonság tevőnek a bizonságait. Könnyek között hallgatom, hogy igen, atyám, ez az. Még egy ember feltámadt a lelki halálból, a hazug szabadságból, a sátán szabadságából. Na, a lényeg az, hogy most már a biblikusan beszélünk, korábban ilyen szabadabban beszéltem, most már így a Biblia alapján is beszélek, ugye, hogy Jézus elmondta, hogy az Úristen ő a teljes szabadságot kínálja számunkra, ez a mennyek országa. Azt jelképesen úgy írta le Jézus, hogy hogy van egy ország, és te vagy annak a királya. Tehát királyá tesz téged. Királyá. Számunkra ez felfogadatlan. Test meghal, minden elmúlik, ami korábban volt, minden eltűnik, minden eltűnik. Egy olyan országban vagy, aminek te vagy a királya, mert az a lelkedből van kivetítve. Hangsúlyozom, a lelkedből van kivetítve, mert a mennyek országa te benned épül. Itt a földön. Ha nem épül, akkor így jártál. Nem kellett neked, nem hallottad, de nem kellett, nem kérted. Ez van. Azonban, aki kérte és megkapta, annak a mennyek országa az ő szívében, a lelkében épül. Miért pont az ő szívében? Azért, mert a szívben a legtöbb vér. Ott abban locsog a vér, vagy a tocsog a vér. Tocsog a vér, vagy a szív a vérben, vagy a vér a szívben. Ott van ugye a legtöbb lélek, tehát maga a lélek a vérben van, a vérünkben van a lélek, ugye? És a szívben van a legtöbb vér. A szívünkben épül a mennyek országa. A lelkünkben épül a mennyek országa. Ami azt jelenti, hogy amikor a test lezuhan, leesik a lélekről, hogyha ez megtörténik, ha a lelkünk szabaddá vált teljes mértékben, akkor a lelkünkből vetül ki a mennyek országa, kintre, kívülre. Pontosan, mint amikor álmodsz éjszaka, tegyük fel, velem álmodtál az éjjel, én nem voltam ott, én itt voltam az én ágyamban, te a te ágyadban voltál, mégis velem álmodtál éjszaka. Miért? Azért, mert én a szívedben vagyok, a lelkedben vagyok. Az Úristen belehelyezett engemet a te szívedbe, a te lelkedbe. Tehát a te mennyországodban elképzelhető, hogy ott leszek én is. Hát a mennyek országa te benned épül, a te lelkedben épül. És az teljes szabadság, emberek. Az teljes szabadság. Próbálj meg elképzelni azt, hogy az Úristennek rálátása van mindenre. Tehát ő azt is látja, mint a szikla fölött röpködő sas lát, fent ugye a madártálatból, látja dolgokat. Ő látja azt is, amit a delfik látnak az óceánban, a bálnák, amit látnak az óceánban. Isten mindent lát, mindent. Tehát ő látja az ő teremtésnek a dicsőségét, a mindenható Isten. Én nem látom azt. Hát én még annyi sem látok, mint a madarak. Látom a telefonomat, azt simogatom, és ő cserében meg engemet megörvendeztet. Különböző hazug képekkel. Ilyen mint a apukákról, mint a anyukákról, meg mint a énekesekről, meg mint a moziban színészekről. Tehát még egy madárhoz képest is egy eléggé elesett teremtés vagyok. Pedig mi úgy teszünk, mintha nagyon intelligensek lennénk, mert még a madarakat is tanulmányozzuk. Hát oké, értem, hogy tanulmányozzuk a madarakat, de mit érünk azzal? Mit érünk? A madár ő repül, ő szabad, és én meg a rabságomban, a fehér köpenben, mint egy pszichopata, tanulmányozom a madarakat egy laboratóriumban. Hát az nem nagy szabadság. Az én értelmezésem szerint. Tehát a teljes szabadságot kínálja mindenható Isten, az a mennyek országa. Belüled vetül ki a mennyek országa. Nincsen gravitáció, nincsen semmilyen korlát. A korlátok közül szabadít ki a mindenható Isten, és bevisz az ő jelenlétébe. És azt, ami van, amiben ő van, maga mindenható Isten, ő lélek, abból egy részt belém lehel, és én is láthatom a mennyek országát vele együtt. Örömthetek. És ezzel párhuzamosan még én is látható vagyok számára, de a többi gyermek számára is látható vagyok. Viszont amire nekem nincsen szükségem, amire azt hittem, hogy szükségem van itt a Földön, és ott már nincsen szükségem, az a önazonosság, amiről beszéltem a minap. Menj a videó, hogy önazonosság. Picit csúnya szavakkal beszélek, de úgy érzem, hogy a szavak nem eléggé csúnyák. Ahhoz képest, hogy milyen fájdalmat éreztem, amikor beszéltem arról, hogy mi az, hogy önazonosság, és mekkora károkat teszünk az önazonossággal egymásban, és főképp a gyermekeinkben. Szóval ott én látható vagyok, tehát engemet látnak az emberek. Én magamat nem kell lássam. És emlékezzünk a delfinre. Most persze nem biztos, hogy egészen így van, nem tanulmányoztam a delfineket, csak úgy képzelem itt távolról, hogy a delfin nem nézi meg, hogy milyen a köldökek, vagy milyen a szárnyacskája, hanem ő egyszerűen csak ottan úszkál, meg szögdítsen, meg mosolyog, ugye, egy közönséges delfin. Ő magát nem igazán nézi, sem tükörben, hanem úgy nézi ő magát, hogy az ő társainak a tükrében látja magát. Tehát ő létezik, és ő van, és ő szép, és ő tökéletes. De nem magáért, hanem a többiekért. Tehát egy figyelj meg, milyen brilliáns ötlet a mindenható Isten részéről, hogy ő nem azt akarja, hogy Attila vagy Andrea, tegyük fel, önön a szépségükben gyönyörködjenek, mert ez maga az Antikrisztus. A Biblia szerint az Antikrisztus az, amikor egy ember, vagy egy fehér nép, vagy egy fekete önön szépségében gyönyörködik. Ez maga az Antikrisztus. Így zárja be az ember saját magát a saját korlátai közé. Hanem azt mondja a mindenható Isten, hogy Andrám, vagy Zoltán, szép vagy. Szép vagy, hidd el nekem. Te ne bajlódj a te szépséged, de az megvan, az van. Mert hogyha te, kedves Andrea, vagy Zoltán, vagy bárki, ha te önön szépségedbe gyönyörködsz, akkor te be kell érd egyetlen embernek a szépségével. Ami mulandóvá válik. Azáltal válik mulandóvá, hogy önön szépségében kezd gyönyörködni. Tehát saját magát felfalja. Úgy látom én az ilyen celebek, meg énekesek, meg színészek. Nem szépülnek ők se. Tehát az igazság az, hogy vannak olyan színésznők, akiket úgy még fiatal koromban azt mondtam, hogy ez igen, nekem is egy ilyen örömmel fogadnám, hogy ilyen nőm lenne, de most meg pálcával sem érnék hozzá. De az igazság. Annyira rusnya, annyira csúnya, hiába sminkeli magát minden, és kivantan, húzvattan, szemöldök, meg a száj, meg minden. Ki van szépítve, de nem. Nem érnék hozzá. Annyira mű, annyira hazug, annyira rusnya számomra, hogy nem érnék hozzá. Nem akarnék hozzáérni egyáltalán. Szóval, tehát ez történik akkor, amikor az ember az önön szépségében, az önön értelmében kezd gyönyörködni. Ez maga az Antikrisztusnak a lényege. A Tirus királya, vagy Babilon királya, az ugye ezt testesítette meg a Bibliában. Tehát olyan, hogy a Lucifer nincs a Bibliában. Ez ilyen babonosság, egy ilyen anekdota, vagy ilyen kitalált személy, tehát nincs olyan Lucifer. Ez egy ilyen mitológiai személy. Csak a kereszténység adoptálta Lucifer. Nincs olyan, hogy nincs Lucifer. Valós emberekről beszélünk, valós Ádámok, valós Évákról beszélünk, valamint valós királyról létező királyról, akik léteztek valamikor, akik felfúvalkodtak a saját dicsőségükben, a saját szépségükben kezdtek gyönyörködni, saját értelmükben kezdtek gyönyörködni, ahelyett, hogy abban gyönyörködtek volna, amit Isten nekik adott ajándékba. Tehát, hogyha én nem tisztulok meg a Krisztus által, akkor én megrekedek abban az állapotban, abban a korlátban, hogy a saját értelmemben, a saját szépségemben gyönyörködöm. Azonban, ha engemet Isten megszabadít, már pedig meg is szabadít, megteszi, megígérte és meg is szabadít, hogyha kérem is, elfogadom az ő szabadítárat, megszabadít engemet, és azt adja nekem, hogy onnantól kezdve én nem magamban gyönyörködöm, a saját szabadságomban, a saját szépségemben, a saját értelmemben, hanem száz meg több ezer más gyermek szépségében. Az Úristen nekem nem az én szépségemet adta, figyelj meg az igazi zsenialitást. Az Úristen nekem nem az én szépségemet adta, az én értelmemet adta, hanem száz meg száz, ezer meg ezer barátom és testvéremnek a szépségét és az értelmét adta. Ő nekem azt adja, hogy gyönyörködjek az ő dicsőségében, ő bennük, ezer meg ezer emberben, az ő szépségben, az ő értelmükben, az én szépségemet, az én értelmemet, a mindenható Isten, nekik adta, nem magamnak, hanem nekik. Na ez mit szólsz? Ez a tökéletes terv. A tökéletes terv a mennyek országának az alkotmányába bele van írva. Hogy a mennyek országában. Én ott már nem szokom nézni, hogy milyen a szakállam, vagy hogy áll a kendőm, vagy milyen pólón van, meg milyen ingem, meg milyen cipőm van, hanem a mennyek országában. Én gyönyörködhetek Isten minden teremtésében, minden teremtményében, minden gyermekében, mindenkiben, kivéve egyet, saját magamat. Ezt ne felejtsd el. Erre hív a mindenható Isten, és ezért is érthető az, hogy már itt a Földön is azért nekem jól esik, hogyha a YouTube-ot megnyitom, vagy ha élőben találkozok, az még jobb, úgyis nagyon tetszik nekem. Volt. A mindenható Isten atyám megengedte, húsvétkor meglepett. Én nem igazán találkozom senkivel jóformán, nem igazán keresem az emberi társaságát, mert nem kaptam erre elhívást, nem igazán látogatok embereket, nagyon ritkán látogatok meg valakit, de úgy volt kedves az atyának, hogy engemet ő meglátogatott 3 gyermek által, sőt, 5. Többen is jöttek, húsvét környékén többen is jöttek. Szilveszterkor szintén, itt volt több gyermek, Istennek a gyermeke. Megérkeztek, én nem hívtam, de örültem nekik. Örültem nekik, és öröm volt gyönyörködni Isten dicsőségében, ő bennük. Hogyha YouTube-ot megnyitom, és meghallgatom a te bizonságodat, amit te nem belestelsz, és nem szégyelsz az emberek előtt, és amit örömmel elmondasz, egyszerű szavakkal elmondod, akkor én gyönyörködöm Isten dicsőségében. Persze tudom, hogy azért Kinga nem egy szupersztár, azért nem minden tökéletes, vagy mit tudom én, Cornélia, vagy akármelyik másik. Vagy akik ugye bizonságot tesznek, Ákos meg társai. De még az is gyönyörűség számomra, amikor valamelyik Anna Mária, vagy Terike, amikor megvallja a bűnét, a bűneit, és elmondja, hogy rajta kapta magát azon, hogy milyen bűnt követett el. Még abban is gyönyörködöm, mert Isten munkáját látom ő benne. De akkor most nem azt kell néznem, hogy akkor én hogy beszélek, és akkor, hogy jól formálom a szavakat, meg hogy mennyire vagyok szép, és mennyire vagyok, mit tudom én, beszélek ékesen, nem. Én mondom, amit mondok, adja nekem a mindenható Isten azt, hogy mondom. És tudom, hogy némelyek gyönyörködnek az Atya dicsőségében, én bennem. Mert én nem a magamért adattam, az én testem, az én földjárvatom, az nem értem van, hanem ő értük. Ők pedig értem vannak. Tehát mekkora gazdagság. Gyönyörködhetnék egymagamban, egymagam szépségében, egymagam értelmében. De így, hogy megismertem Istennek a tervét, gyönyörködhetek Istennek az értelmében és a szépségében, de akár több száz emberben. És ez jó biznisz, hogy vesszük, nem? Tehát nem magamra nézek, nem magamat akarom látni, hanem rájuk nézek. Tehát Isten meg sokszorozta az élményt számomra, mert az ő dicsőségét én nem magamban kell vizsgáljam, tehát nem azt sem, akkor most vissza fogom hallgatni, felvettem ezt a felvételt, akkor vissza fogom hallgatni, hogy hogyan beszéltem, és akkor én majd élvezkedek arra, hogy jaj, milyen jól beszéltem, milyen jól megmondtam, nem. Ezt feltettem a YouTube-ra, az el van felejtve. Ahogy feltettem, az el is van felejtve, amit nem mondtam. Fogalmam sincs, mit mondtam. Azonban gyönyörködöm az Isten dicsőségében, ti bennetek, ez a mennyekországa. Ezért mondtam, hogy ne lopjatok, hagyjátok abba a lopást. Aki nem dolgozik, ne is egyék. Aki nem akar dolgozni, aki nem kívánja, hogy Istennek a dicsősége megnyilvánuljon rajta, hagyja abba, nem kell hallgatni mindent a kiáltózhoz, csak a bizonságtevőket, aztán majd veszekedünk, hogy nem így mondták, meg úgy mondták, meg nem biblikus. Tehát amúgy sem dolgozol, nem kapsz Istentől semmit, és nem osztod meg az embertársad, akkor mit vársz tőlük? Így van-e? Ezt kell valahogy megértsük, hogy az Úristen nekünk azért adta az ő dicsőségét, hogy gyönyörködjünk abban. Tehát még a házasságban is Isten megengedte, hogy akkor a férfi a nőben, a nő a férfiben, de ebben nem szívesen mennék bele, mert itt szerintem már késő erről beszélni, de mindegy. Hanem azt akarom hangsúlyozni ezzel, hogy már itt a földön is, azt mondja az Úr is, aki elhagyta az anyját, apját, fitesvétlen testvérét, hangsúlyozom lelkiértelemben. Tehát Isten nem akar, hogy elváljál a férjedtől, a feleségettől. Tehát nem erre utal a Krisztus sem, hanem arra, hogy azt az utat te elhagyod, amin voltál korábban, azt az utat te elhagyod. Nem mész tovább azon az úton. Nem élsz a földjekért, a testiekért, hanem kívánsz mennyei kincsekért élni. És abból még kapnak ők is a földi szeretteit. És ők is Isten gyermekeivé válhatnak, ha te hűséges vagy az atyához. Aki elhagyta anyját, apját, fitesét, lánytesét, pont, meggyűlölte a saját lelkét is. Még itt a földön 100 annyit kap, 100 annyit még itt a földön. Persze az is megtörténhet, hogy valakit elhagynak Krisztus miatt. Azért, mert valaki felvállalja a férje, vagy a feleség előtt, hogy ne, nekem ez van, nekem ezt adta mindentől Isten is, és vágyom rá, és az olyan szép is, és megosztod lelkesedéssel, meg minden. Neki nem kell, de el kell fogad. És történt ilyen is, hogy valakit elhagyott az ő felesége, vagy a férje elhagyott emiatt. Isten nem kötözi meg őket, nyugodtan mehetnek, de ő nem javasolja, hogy elváljál egyáltalán. Azonban, amikor egy férfi Istenhez fordul, a Krisztus megismeri, hogyha az nem egyszerre történik teljes mértékben az ő feleségével, tehát lehet, hogy a feleséget is elhívja később, vagy ahogy tudja, ahogy sikerül, De ha ez nem egyszerre történik, akkor megtörténik az elhagyás, olyan értelemben, hogy a férfi már nem leli akkora örömét az ő feleségében. Mert korábban örömét lehetne, mert olyan szép kis formás, mit tudom én, popsia volt meg. Pont a popsia, ugye. Mindegy. Olyan szépikes, olyan finomat főzött meg, mit tudom én mi. De amikor az igazi kincset meglátja a férfi, azt mondja, hogy te, drágán, haragudjál, de én kaptam, találtam valami más is, az annyi gyönyörűséges. Nem akarlak megbántani, nem akarlak megsérteni. Elmondom neked is, figyelnek, ez az. Jó, drágám, ez engemet nem érdekel. Hát jó, akkor nem érdekel. Elfogadott, ilyen. Nincs amit mást, amit csinálja. El kell fogadni. És elfogadtad azt. És gyönyörködsz Istennek a szépségében, és tényleg tapasztalod azt, hogy kapsz te száz annyit, még itt a földön is. Főképp, hogyha vágysz arra, hogy hallgassál bizonságot, akkor látod azt, hogy Istennek a dicsősége megnyilvánul. Sok testvéreden keresztül, akiket nem is ismersz, akik nem ismernek téged. A világ minden, főképp ugye manapság most már van lehetőség erre, az interneten keresztül, ha tudsz angolul, pláne, rengeteg bizonság van. Én amikor erre az útra ráléptem, ennyi hasznom volt nekem az angolból többek között, de legfőképp ez, hogy hallgattam nagyon sok bizonságot a világ minden tájáról, és gyönyörködtem abban, és hiába, hogy egyedül voltam, a régi barátaimnak már nem igazán kellettem, ők sem nekem, az igazság, nem kellettek nekem, mert nem volt már örömöm abban az értékrendben, amit mi együtt képviseltünk, abban már nekem nem volt örömöm is. Megszakadtak a régi nagy barátságok és némelyike. És helyette jöttek ezek az új barátok, jöttek a bizonságtevők, és bennük láthattam Isten dicsőségét. Csalódást érte részükről, persze, hogy ért. Hogy én okoztam csalódást, persze, hogy okoztam, sajnálom. Őszintén sajnálom, és tényleg bocsánat. Ezt tudom csak mondani. De mégis azt kell mondjam, hogy amit én elvesztettem mostanig, Krisztus miatt, ugye? Mert Krisztus miatt én egy néhány dolgot elvesztettem, amit korábban birtokolhattam, meg volt nekem. Amit én elvesztettem Krisztus miatt, az semmi ahhoz képest, amit én kaptam ő általa. Az ő szerelme, az ő hűsége, az ő önként vált áldozata, az ő drága vére által, amit én kaptam. Az igazi kincs. Amellett minden eltörpül, minden veszteség, minden fájdalom. Körülbelül két hete egy kedves barátomnak, Tibornak, egy angyal megjelent, beszélt hozzá, éppen úgy, mint ahogy beszélt Karila bácsihoz is a 13 óra hullaházban, című bizonságban. És elmondta az angyal, hogy egykor ő is a földön élt, mint ő, mint ahogy mi élünk mi itten, ugye testben, és most már másképp van neki. És őt küldte el mindent Isten, hogy közölje vele, hogy nincsen neki prostatarákja, azonban van beseköve. Viszont Isten mindenható, azt ne felejtse el. Azonban az a kevéske fájdalom és gyötrődés, ami ránk vár még itt ezen a földön, az semmi ahhoz a dicsőséghez képest, amit a mindenható Isten előkészített az ő gyermekei számára. Na, én ezt elhiszem. Tudom, hogy így van. Tudom, hogy még lesznek csalódásaim nekem. Lesznek fájdalmaim. Lehet, hogy még fel fogok háborodni, talán még Istenre is, atyámra is, pedig nem szeretném egyáltalán. Tudom, hogy meg leszek kísértve. Tudom, hogy el fogok bukni valamilyen szinten. Nem tudom, egészen pontosan hol. Teljesen mindegy. Lesznek fájdalmaim, lesznek fizikai, lesznek lelki gyötrelmeim. Most is vannak. Értek veszteségek, ugye? Kedves barátom, elfordult, hátba támadt, meg ilyenek is történtek. Ez fájdalommal járt, és még mindig ott van a szívemben az a fájdalom. De az a dicsőség, amit már most látok, hangsúlyozom, már most. Mert volt, hogy elment egy bizonságtevő, kilépett ebből a körből, abbahagyta a bizonságtételt, jöttek mások helyette. Tényleg jöttek mások helyette, és ők örömmel, jókedve beszélnek, és megosztják azt, amit kapnak Istentől. Lehet, hogy majd még fognak egy néhány elmenni, abba hagyják a bizonságtételt, visszavannak a világba, vissza a testiségbe, nem tudom. De meggyőződésem, hogyha van bennem hűség, és van benned hűség, és megkaptad te is a bizonságtétel örömét, akkor még jönnek bizonságtevők, akiknek a hűsége és szerelme, lelkesedése által megörvendeztet minket a mindenható Isten. Úgy hiszem, hogyha az nem lett volna, ami volt, hogy a mindenható Isten folyamatosan küldte az új bizonságtevőket, akik kezdtek feltámadni a lelki halálból, és kezdtek beszélni. Hogyha az nem lett volna, akkor én, hát nekem nehezebb lett volna, az biztos. Hála van a szívemben, hogy az Úristen belehelyezte az igazság szeretetét, az ő szavának a szeretetét, és a bizonság tétel szeretetét az ő gyermekei szívébe, az újszülöttek szívébe, akik örömmel, jókedvvel, lelkesedéssel szóltak arról, amit nekik Isten mutatott. Hatalmas segítség volt. Tehát láttam bennetek Isten dicsőségét, láthattam bennetek Isten dicsőségét, láthatom most is, ugye némelyekben, akik ragaszkodnak Isten szavához, és akik az interneten is megosztják a bizonságokat, nem csak élőben, nem csak a fizikai valóságban. Most is hatalmas örömöm van, és örömmel fogyasztok abból a kenyérből, amit ti kaptok személyesen a mindenható Istentől. És ez a teljes szabadságnak az árnyéka talán. Hát ez is a teljes szabadságnak a halovány körvonala, mondjam azt. Itt a Földön megtapasztalhatjuk a bizonságtételek által, megtapasztalhatjuk a mennyek országának a teljes szabadságnak a körvonalait, ami abban áll, hogy ki, amit kap a mindenható Istentől, nem rejti el, hanem örömmel felvállalja. Ahogy mondja Pál apostol, öltözzétek fel a Krisztust, öltsétek magatokra a Krisztust. És azáltal nyilvánvalóvá válik a mennyek országa. Mivel, hogy én nem tudok elmenni mindenki, az így szerintem sokkal intenzívebben tudunk még dolgozni egyelőre, bizonságot tenni, hogy nem járkálunk annyit fizikailag, így ez tehát intenzívebben tud történni a bizonság tétel, és ezért nekem van igényem arra, és amíg a magasságos Isten is megadja ezt az örömet számunkra, nekem van igényem arra, hogy halljak felületek, mint hogy Pál apostolnak is, nem akarom én magamat összehasonlítani Pál apostollal, hanem ugyanúgy neked is van igényed arra, hogy halljál a többi bizonságtevőtől, nekem is van igényem, hogy halljak a többi bizonságtevőtől bizonságokat, Istennek a dicsőségét halljam és lássam. Általuk nekem erre van igényem, és örömöm van, és békességem van ebben. És nagyon kemény időn vagyunk, hát nem tudom, hogy mennyire vagyunk túl, azt nem tudom, de hogy mögöttünk van egy elég kemény időszak, amikor brutális támadások érték a bizonságtevőket, és valóságos vallások, tehát azt kell mondjam, hogy vallás jött létre a kiáltó szó ellen. Noha Isten engemet megkímélt, minket megkímélt attól, hogy vallássá alakuljunk, az ellenségeink szinte azt mondhatom, hogy egy ilyen vallási mozgalomba tömörültek, tehát létrejött a bizonságtevők elleni beszélés vallása. Tehát nincsen személyes bizonság, nincsen személyes kapcsolat, ha volt is, el van felejtve, és a vallás az arról szól, hogy kárhoztatjuk Isten bizonságtevőit, Isten gyermekeit. Ez elég kemény időszak volt mostanig is, nem tudom, ezután még mi következik, de azt el tudom mondani, hogy hála van a szívemben, hogy ennek ellenére sem hagyta abba mindenki a bizonságtételt, sőt, némelyek csak ezután ébredtek fel, és ahogy Kinga is kaphatta, a megpróbáltatások, amelyek voltak és vannak folyamatosan, azokat mind a javunkra fordította mindenható Isten, és azáltal is történt a szétválasztódás, hogy mindenki döntse, hogy hova tartozik, Isten gyermeke, bizonságtevője kíván elenni, vagy pedig inkább egy emberi elképzelés, emberi szerveződésnek a tagja akar lenni, mint ahogy korábban is tagja volt egy katolikus, vagy valamilyen gyülekezetnek, felekezetnek. Hát, emberek, teljes szabadság. Teljes szabadságért. A teljes szabadságot azt ne adjuk oda, tényleg. Tehát a mi örökségünk, az ígéretünk, a mindenható Istentől a teljes szabadság. És az ember ugye akar egy kisebb szabadságot, hogy jaj, nekem igényel van, találkozok a napi rendszerességgel, a testvérekkel, hát akkor találkozzál. Mit mondjak éneket? Vagy bármit, amit ugye az ember elképzel magának, hogy hát én úgy képzelem, hogy a jó Isten, mert így, meg úgy, meg házasság, meg mit tudom én mi, hogy megújítani ezt-azt. Hát újítsátok. Ha valakinek nem tetszik és nem okoz elég örömet az, amit ad a mindenható Isten naponta, naponként az ő gyermekeinek, azt csinálja maga bundján. Ismétlem azt, hogyha valaki többet mondjam azt, többet szorgoskodik a, mondjam azt, a hétköznapi életben, mint az online térben. Hogyha néha van ideje is Istennek kedves, akkor én abszolút nem bánom, hogyha megosztja azt, hogy mi történt vele, hogy hogyan dolgozik az Úristen az ő életében, hogyan munkálkodik. Hiszem, hogy nem csak számomra lehet eledel, hanem mások számára is. És ne felejtsük el, hogy ez a mennyek országa. Mennyek országa az, hogy Istennek a dicsősége megmutatkozik mindenben és mindenekben. Ezt mondja a proféta. Ezt mondja a proféta. Ezt nem csak én mondom, hanem a proféta ezt mondja, hogy Isten lesz minden mindenekben. Teljes lesz minden az ő dicsőségével, mint a vizek, a tenger, ugye, beborítja teljes mértékben az ő dicsősége, az egész teremtést. De hogyha ezt én most nem akarom gyakorolni, most, hogyha én most nem kívánom nyilvánvalóvá tenni azt, amit az Úristen tesz az én életemben, akkor mi a garancia arra, hogyha majd, hogyha meghal az én testem, akkor majd aztán a mennyek országában majd mindent meg fogok mutatni. Hát semmi. Tehát épp az a lényeg, hogy az ember döntse el, hogy kívánja-e megjelentetni az Isten dicsőségét. Itt a földön. Itt a földön is. Mert azért mégiscsak azt mondja Pál apostol által, hogy Isten, hogy a teremtett világ sóvárogva várja Isten gyermekeinek a megjelenését. Most lehet, hogy egy eléggé rossz időszak van, sőt, nekem ez eléggé meggyőződésem, sajnos 2023-2024 ezek borzalmas évek voltak. Ez a 2024-es év szerintem az a legborzalmasabb lesz. A 2025-es év a legborzalmasabb év lesz számunkra, mert most értünk el arra pontra, hogy írhattam a Facebookra is, hogy olyan állapotba kerültünk, hogy az igazság senkit nem érdekel. Tehát nem kell. Nem kell. Egyszerűen nem kell. Most már nem is kell tiltani sem a YouTube-on, sem a Facebookon, akármit mondhatsz, mert az emberek immunissá váltak az igazságra. Nem kell. Egyszerűen nem kell. Olyan dolog történt, amiről nem gondoltam volna, hogy valaha megtörténhet. Az emberiség eljutott arra pontra, hogy nem kell tiltani az igazságot, és mindenki szabadon beszélhet róla, mert már senkit sem érdekel. Az anyagi jólétnek, a kényelemnek és az emberek elméjét bombázó információ özönnek köszönhetően az emberiség immunissá vált az igazságra. A vallások képesek elhitetni híveikkel, hogy hisznek Istenben úgy, hogy nincs személyes kapcsolatuk vele. Nem kapnak mindennapi kenyeret, lelki táplálékot tőle. A jóléti társadalom mintapolgárai szánakozva néznek Isten gyermekeire, akik próbálják figyelmeztetni őket arra az egyszerű tényre, hogy mivel a figyelmük el van terelve a lélek dolgairól, félő, hogy hirtelen, felkészületlenül fogja érni őket a vég. A testet és az elmét érő külső impulzusok teljesen eltompították a lelket, aminek a legtöbb ember esetében már csak annyi szerepe van, hogy kiszolgálja a test mesterségesen generált igényeit. Ezért teljesen szükségtelenné vált az igazság tiltása, hisz alig van már ember, akinek a lelkéig eljuthatna az. Ezért közel van, amit mond Pál apostol. Mert amikor ezt mondják békesség és biztonság, akkor hirtelen vesztelem tör rájuk, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra, és semmiképpen meg nem menekednek. Ne tévedjetek, Isten nem csúfoltatik meg, mert amit vet az ember, azt aratánja is, mert aki vet az ő testének, a testből arat veszedelmet. Aki pedig vet a léleknek, a lélekből arat örök életet. Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok, mit együnk, vagy mit igyunk, vagy mivel ruházkodjunk. Mert mindezeket az istentelnek kérdezik. Mert jól tudja a ti mennyei atyátok, hogy mindezekre szükségetek van. Hanem keressétek először Istennek országát, és az ő igazságát, és ezek mind megadatnak néktek. Na hát, hogyha ők immunissá váltak az igazságra, akkor legalább egymásért beszéljünk, egymásért tegyünk bizonságot, és én hiszem, hogyha az Úristen megengedi egy újabb járvány, vagy egy újabb nyomorgattatás, egy újabb világpandémia, vagy bárminek a, akár egy háborúnak a megjelenését, kitörését, akkor teljesen biztos, hogy 100%-ban igaz lesz, amit mond Pál apostol, hogy a teremtett világ sóvárogva várja Isten gyermekének a megjelenését. Sőt, nekem meggyőződésem, hogy most is sok olyan ember van, aki fontolgatja például az öngyilkosságot, mert már mindent próbált, és eléggé kilátástalan a helyzet, tönkrement a házassága, vagy a párkapcsolata, vagy valami, és keresi a megoldást, és egyszerűen nem találja. És legtöbb, mint a legtöbb ember nem az élelmiszerboltban keresi a megoldást, nem is a postán, hanem az interneten, az online térben. De hogyha az online térben Istennek a gyermekei szégyellik Istent, és nem veszik a fáradtságot, hogy elmondják csak azt, ami történt, nem többet, nem kevesebbet, csak azt, ami röviden, nem muszáj te egy órán keresztül beszélni, mint a kiáltószó, vagy mint én. Mondd el 2 percben, mondd el 5 percben, mi történt. Mert lehet, hogy egy nyomoréknak, egy lelki nyomoréknak, egy szerencsétlennek pontosan arra van szüksége, arra 2 percre, hogy megtudja, hogy Isten él és beszél, és őt is megszabadítja, hogyha hozzá fohászik, hogyha segítségül hívja az Úr Jézus nevét. Tényleg, mindenkit erre váltottok, mert hatalmas a jutalom. Még az utolsó órában is, akik dolgoznak és dolgoztak, meg fogják kapni a jutalmukat. És nem lesz kevesebb a jutalmuk, mint azoké, akik már akár több éve dolgoznak. Aki az utolsó órában dolgozni fog, akit munkában fog találni a mindenható Isten, annak megadja ugyanazt a jutalmat, amit megadott nekem, a prófitáknak, az apostoloknak és az Úr Jézusnak. Úgyhogy emberek, jutalom az óriási, hatalmas, megéri. És már most is jutalom van benne, mert én amit teszek, én azt nem kényszerből teszem. A legjobb dolog, amit csináltok én ebben az órában, az, hogy most ezt elmondom. Ezt én most felveszem és közé teszem. Tehát nem tudok elképzelni jobbat, ennél jobbat. Az én munkám az én hobbim, és az én hobbim az én munkám, és a fizetségem is az én munkám. A fizetségem is az én munkám. Az, hogy ezt csinálhatom, ez már fizetség is számomra, mert van nekem békességem arra, hogy bizonságot tegyek az élő Isten jóságáról, az ő dicsőségéről, az ő szabadításáról. És a lélek és a mennyasszony ezt mondják, jövel, és aki hallja, ezt mondja, jövel. És aki szomjúhozik, jöjjön el, és aki akarja, vegye az életvizét ingyen. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!